dramaturg Esbab Máté. A felvételt Jancsik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobányi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőinek. A visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősítéséről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter. Holnap túlnyomóan napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Következnek a részletek. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztató mutatta be a 2024-ben ismertté vált esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt arra, hogy azokat az üggyel kapcsolatos iratokat, amelyek a Sándor Palotában találhatók, hozza nyilvánosságra. Kócán Dávid összefoglalója.
A bicskei kegyelmi ügy 2024. február 2-án vált közismerté, miután kiderült, hogy 2023-ban Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelemben részesítette K. Endrét, a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét. A vezetőt azért ítélték el, mert segédkezett a felettese pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy az egyik sértettet a vallomása visszavonására kényszerítette. Az ügy jelentős felháborodást keltett. A botrány hatására 2024. február 10-én Novák Katalin lemondott köztársasági elnöki címéről.
Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.
Nem sokkal később a kegyelmi kérelmet ellenjegyző Varga Judit igazságügyi miniszter is lemondott tisztségéről, majd visszavonult a közélettől. Magyar Péter közvetlenül volt felesége lemondása után adott interjút a Partizánnak. A beszélgetésben a kegyelmi ügy volt az egyik fő téma.
Köztársaság megadta a kegyelmet, hogy kinek a lobbiára, vagy kinek az információja alapján milyen aktát terjesztettek elé. Nekem ez fájt az egészben. Ez egy nagyon szörnyű botrány egyébként, mindenki tudja. De ez lehet, hogy egy jó kezelhető ügy is lett volna. Lehet, hogy ki kellett volna állni. Lehet, hogy vannak észérvek, amit most nem tudunk elképzelni. Fogalmunk sincs, hogy pontosan mi történt, milyen indokok alapján, miért adott kegyelmet. Az első pillanatban ki lehetett volna állni.
Az azóta megválasztott miniszterelnök többször, legutóbb a hétfői kormányülés után tett ígéretet arra, hogy nyilvánosságra hozzák az ügy részleteit. Magyar Péter ma rendkívüli sajtótájékoztató jelentette be, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta elfogadásra, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyben a megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést. Az igazságügyi minisztérium most közzétett feljegyzéséből kiderült, a köztársasági elnöki hivatal azt kérte, hogy a kegyelmi kérelem olyan időben kerüljön fel terjesztésre, hogy a köztársasági elnök még Ferenc pápa budapesti látogatása előtt dönthessen az ügyben. Hozzátette, a teljes folyamat feltárásához a köztársasági elnöki hivatalban található dokumentumokra is szükség van.
Felszólítom Sulyog Tamás leköszönés előtt álló köztársasági elnököt, hogy ő is tegyen így, és hozza nyilvánosságra nyilván szintén a személyiségi jog tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható dossziét, ami egy bővebb dosszié. Nincs indokolási kötelezettsége a jogszabályok szerint a köztársasági elnöknek a kegyelem megadása kapcsán, de igenis lehetnek olyan dokumentumok, mint ahogy elkészült ez az igazságügyi minisztériumi feljegyzés is Tuzson Bencének, amely segíthet megérteni, hogy pontosan kinek a javaslatára, kinek a nyomására, kinek az elvárására hozott ellentétes döntést az akkori köztársasági elnök az igazságügyi minisztériumi felterjesztéshez képest.
A Sándor Palota közölte, együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában. Azt írták, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a Tiszapárt frakciója parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, és a szabályok módosításával megjelenésre kötelezik az érintetteket.
A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán reagált a kegyelmi ügyre. Gulyás Gergely azt mondta, nem vizsgálóbizottságot kellene létrehozni, hanem belátni azt, hogy alaptalan vádakat fogalmazott meg a Tiszapárt a választási kampányban. Hozzátette, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az előző kormány erről nem tudott.
Kegyelmi ügy kapcsán azt tudtuk meg, hogy azok a vádak, amelyeket a Tiszapárt és az új miniszterelnök a választási kampányban megfogalmazott, azok valótlanok. Hiszen most feketén-fehéren az általuk nyilvánosságra hozott dokumentumokból is kiderült, hogy a kormány erről nem tudott, ez kiszárólag a köztársasági elnök döntése volt, amit az igazságügyi miniszter ellenjegyzett. Ezért mindazok a vádak, amelyek ezzel kapcsolatosan elhangzottak, azok alaptalanok.
A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter ma kezdődött kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Harcsár Gergely beszámolója.
Megtisztelő, hogy az első utam ide vezethetett, megválasztott és beiktatott magyar miniszterelnökként.
Mondta a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, régi hagyományt élesztettek fel azzal, hogy a megválasztott kormányfő első külföldi útja Lengyelországba vezet. Célja, hogy tovább erősödjön az ezer éves lengyel-magyar szövetség. A kormányfő először a krakkói érseknél tett látogatást, majd felkereste a váveli székesegyházat. Hangsúlyozta, bizakodva várja az egyeztetéseket.
A legmagasabb várakozásaink vannak, én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek a lengyel-magyar kapcsolatok. Ugye mi szeretnénk a visegrádi négyek együttműködését is feléleszteni, sokkal erősebbé tenni. Ennek az alapja egy élő és erős lengyel-magyar kapcsolat kell legyen.
A kormányfő közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területén. Mint mondta, szeretnék megerősíteni a visegrádi négyek szövetségét.
Jól emlékszem arra, amikor a magyar-lengyel együttműködés, a visegrádi négyek még a 2010-es évek elején a csúcson voltak, ide fogunk visszatérni, sőt, a mi célunk az az, hogy a V4-ek, a visegrádi négyek akár kibővüljenek más országokkal is, Ausztriával és más országokkal. Szerintem sokkal többenünk a közös, mint ami elválaszt, és ez egy régi barátság feléledésének a kezdete, és a legszebb idők még most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra.
Magyar Péter megerősítette, szerdán kétoldalú tárgyalásokat folytat majd Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel. Majd Gdanskba megy, ahol a tervek szerint Lech Walesával, korábbi államfővel, a Szolidaritás Mozgalom egykori elnökével találkozik. Az új kormány magas szintű tárgyalásokat folytat Lengyelországban, ahova 6 miniszter kíséri el Magyar Pétert. Köztük Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita külügyminiszter és Tarz Zoltán kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős tárcavezető. Utóbbi még indulás előtt a repülőgépről jelentkezett be közösségi oldalán.
Megkezdjük a lengyel-magyar kapcsolatok helyreállítását, amit az elmúlt 16 év magyarországi kormányzása teljesen tönkretett. Azon fogunk dolgozni, hogy ezek a történelmi kapcsolatok újra élők és virágzók legyenek annak érdekében, hogy a két ország ne csak közelebb kerüljön egymáshoz, hanem hatékonyabban és határozottabban tudja képviselni álláspontját az Európai Unióban és a világban.
A delegációval tartó Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt közölte, számos gyakorlati kérdéssel készül a tárgyalásokra, egyebek mellett az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztése is napirendre kerül majd.
Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert és miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Magyar Péter kormányfő. Közösségi oldalán a Krakkóba tartó repülőről közzétett fotóhoz azt írta, Orbán Anita miniszterelnök helyettes és a saját egyidejű esetleges akadályoztatása esetére a mai naptól miniszterelnök helyettesnek nevezi ki Ruf Bálintot. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Még több százezeren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án éjfélig lehet nyilatkozni. A határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hosszabb nyitvatartásra várja az ügyfeleket, működik a NAV infóvonala a 18-19 is. A legegyszerűbb azonban az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon érhető el. Falucskai Ivett összeállítása.
Minden évben felajánlom az adóm 1%-át, mint idén is. Gyermekek gyógyításával foglalkozó alapítvány részére ajánlottam föl. Nekem már felnőtt gyermekem van, de gyermekkorában sokat volt kórházban, kisgyermekkorában, és akkor határoztam el, hogy ennek így kell lenni.
Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár holnap éjfélig, mondta a NAV szóvivője. Lincmeyer Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram támogatásáról nem.
Az egyházi 1% az annyiban speciális, hogyha valaki a korábbi években már rendelkezett, felajánlotta az adójának az 1%-át valamilyen egyháznak, vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak, akkor az automatikusan nagyjából azt lehet mondani, hogy örök életig érvényes marad, egészen addig, ameddig valaki ezt a nyilatkozatát nem változtatja meg. De ez az örök élet érvényesség, ez nem érvényes a másik 1%-ra, a civil szervezeteknek felajánlott 1%-ra.
Lincmeyer Szilvia elmondta, nyilatkozni kétféleképpen lehet, papíron vagy online. Az eddigiek 80%-a online érkezett be a NAV-hoz. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz, a törvény szigorú. Tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
A felajánlás azonban csak akkor érvényes, ha a fizetendő adó rendezve van. Az SZIA bevallás és befizetés határideje is szerdán jár le. Az adóhivatal ezért hosszabb nyitvatartással 9:30 és 18:00 között várja az ügyfeleket.
A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, mondta egy szakmai konferencián a jegybank elnöke. Varga Mihály hozzátette, a monetáris csatlakozás Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Szilágyi Béla összeállítása.
Magyarországon az euró bevezetésének gondolata már a rendszerváltás utáni időszakban felvetődött, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás környékén ismét felerősödött a szándék. Amikor az ország 2004-ben belépett az EU-ba, vállalta is, hogy hosszú távon bevezeti az eurót.
2009-ben érdemes arról beszélni legelőbb, hogy milyen időpontban vezethető be Zero.
Ezt annak idején a volt jegybank elnök Simor András jelentette be, de a 2000-es években több céldátum is volt. 2007-2008 körül még 2010-et emlegették, később ez 2013-2014-re tolódott. A bevezetés időpontja azonban tovább csúszott, végül az Orbán kormány levette a napirendről. Az euró bevezetésének feltételeit az úgynevezett Maastrichti kritériumok tartalmazzák. Az egyik legfontosabb feltétel, hogy alacsony legyen az infláció. Az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadóság pedig nem lépheti túl a GDP 60%-át. De amit leginkább néznek, hogy tartósan stabil legyen az árfolyam. Éppen ezért legalább 2 évig részt kell venni az euró bevezetésére vágyó országoknak az úgynevezett ERM 2-es rendszerben, ahol folyamatosan vizsgálják a hazai valuta árfolyamának alakulását. Fontosnak tartom, hogy Magyarország euróvezeti csatlakozásáról is beszéljek. A Magyar Nemzeti Bank elnöke egy angol nyelvű szakmai konferencián fontos feladatnak nevezte az euró bevezetését.
By joining the European Union.
A magyar gazdaság alapvető érdeke, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, az euró bevezetésének időzítése, illetve azt megelőzően az ERM2 mechanizmushoz való csatlakozás akkor tekinthető megfelelőnek, amikor a magyar gazdaság képes a lehető legnagyobb mértékben kihasználni az előnyöket, miközben minimálisra csökkenti az egységes valutához kapcsolódó rögzített árfolyamrendszer kockázatait. Varga Mihály hozzátette, a csatlakozásról a végső döntést a kormány hozza majd meg. Az már biztos, hogy az új kabinet azon van, hogy a forintot belátható időn belül felváltsa az euró. Ezt rögtön a választások után megerősítette Magyar Péter.
Először megnézzük a költségvetés valós helyzetét, megnézzük a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, lefolytatunk egy relatíve gyors szakmai és társadalmi egyeztetést erről az eurózóna tagságról, és utána, amikor meghoztuk, amikor ez lezárult, utána hozunk egy döntést a csatlakozás várható időpontjáról, arról, hogy hogyan tudja Magyarország a szükséges Maastrichti kritériumokat betartani, azoknak megfelelni, ami egyébként érdeke az országnak.
Azóta Kármán András pénzügyminiszter egy hete bizottsági meghallgatásán is hangsúlyozta, hogy legkésőbb 2030-ig teljesíteni szeretnék az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.
Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte a közlekedésért felelős miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity szerelvény van, mint a korábbi években. A tárcavezető kiemelte, hogy elődje alatt megromlott a viszony az osztrák vasúttal, a kapcsolat helyreállítása megkezdődött. Műtrágyaválság fenyegeti Európát, ami hamarosan élelmiszerválságot is magával hozhat, erre figyelmeztetnek a gazdák. Az elmúlt hónapokban ugyanis a Hormuzi szorosban kialakult olajválság miatt az egekbe szökött a műtrágya ára, amit a gazdák már nem tudnak megfizetni. Strasbourgban ezért ma tiltakozó akciót is szerveztek. A több száz tüntető megoldást vár az Európai Uniótól. Szilágyi Béla összeállítása.
Újra az utcára vonultak az Európai Uniós gazdák, ezúttal Strasbourgban. Most nem a Mercosur megállapodás, hanem a magas műtrágya árak miatt tiltakoztak. Ez a tüntetés nem volt akkora, mint a februári megmozdulás, hiszen ilyenkor a gazdák már a földeken dolgoznak, ez azonban nem jelenti azt, hogy a probléma kisebb lenne. Az árak ugyanis az elmúlt hetekben folyamatosan mentek felfelé, ennek legfőbb oka a közel-keleti konfliktus. A műtrágya előállítása ugyanis nagy mértékben gázfüggő. Gyártási költségeinek 80%-át a gáz adja. Vagyis, ha emelkedik az energiahordozó ára, úgy a műtrágya is drágul. Ráadásul a világ műtrágya és ammónia szállítmányainak 30%-a a Hormuzi szorosan megy át, ami növeli a bizonytalanságot, és persze az árakat is. Az Európai Unióban gyártanak ugyan műtrágyát, de azt horribilis összegekért lehet megvásárolni. Korábban Oroszország volt a legnagyobb műtrágya importőr Európában, de az Unióban az orosz energiához hasonlóan erről is szeretnének leválni. Az orosz import 2021-hez képest több mint a felére csökkent. Az EU ráadásul adókkal és vámokkal terheli az importot, ilyen például a karbonvám, ami tovább növeli az árakat. A magas áraknak már is megvannak a káros következményei. A gazdák kevesebb műtrágyát használnak, mint kellene, ami a terméshozamok csökkenéséhez vezethet. Ennek következménye lehet az élelmiszerárak növekedése, végső soron pedig a magasabb infláció. A nagyobb élelmiszerárak várhatóan már az év végén érezhetőek lesznek. Ahogy a tüntető gazdák fogalmaznak, ma műtrágyaválság van, holnap élelmiszerválság lesz.
Meg kell győznünk a közvéleményt, hogy ez nem csak a gazdák ügye. Ugye az, hogy óriási import áramlik be Brazíliából, Ukrajnából vagy éppen Marokkóból, egyrészt jelentős veszélyt jelent a fogyasztók egészségére. Másik oldalról az árakat is jelentősen meg fogja robni ez a többletkötelezettség, úgyhogy mi azért vagyunk itt, hogy tüntessünk magunkért, és meggyőzzük a közvéleményt arról, ugyanúgy a Mercosur témában, ugyanúgy itt is mellé, a gazdák mellé kell állni, mert ez egy közös ügyünk.
Mondta Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárkamara alelnöke. Több tényező is van, amelyek egymással összefüggésben egyre mélyítik a válságot. Az orosz-ukrán konfliktussal kezdődött, aztán jött a hormuzi válság, majd a műtrágyákra kivetett uniós karbonvám. Ezek együtt növelik a műtrágya árat olyannyira, hogy a gazdák már nem tudják megvásárolni, mondta Krisztina Brizolari rizstermesztő. A tüntető gazdák megoldást, vagy inkább megoldásokat várnak az Európai Bizottságtól a problémára. Ilyen lehet, amit már el is fogadtak, hogy a gazdák műtrágya helyett biomasszát, illetve más talajjavítót használjanak. Emellett szorgalmazzák a megújuló energiából készülő hidrogén alapú zöld ammónia előállítását. Ugyanakkor növelnék a cseh folyós gáz importját, és sürgetnék a gáztárolók mielőbbi feltöltését is. Az Európai Bizottság megoldási javaslatai között ugyanakkor továbbra sem szerepel az orosz műtrágya megvásárlása.
A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint életmentő volt a hazai mezőgazdaságnak a hétvégi eső. Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egyes részein még mindig jelentős a szárazság. A csapadék mennyiség néhány területen az 5-10 mm-t sem haladta meg. Hangsúlyozta, mivel a hazai zöldségtermelő területek mintegy 90%-a öntözött, ezért korai lenne még arról beszélni, hogy az aszálykárok miként befolyásolják majd az idei zöldségtermést. Hozzátette, a gyümölcstermesztésben a csapadékhiány jobban érezteti a hatását, mivel ott kevesebb az öntözött terület, ráadásul a fagy is komoly problémát okozott az ágazatban.
A fagykárok nagyon-nagyon drasztikus terméskiesést okoztak ebben az évben is. Most azt látjuk, bár még nincs végeredmény, kb. Két hét múlva látunk tisztaképet a tisztulógulás befejeződése után, hogy 60-70% a terméskiesés mértéke országos viszonylatban, ami eléri a tavalyi hasonlóan jelentős mértékű fagykárokat. Ez minden bizonnyal fog áremelkedést okozni a gyümölcsök piacán, különös tekintettel arra, hogy a lengyelek, mint Európa legnagyobb gyümölcstermelői is súlyos károkat szenvedtek.
Ismét 1000 gyermek táboroztatását tűzte ki célul az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő akciójában. A szervezet ügyvezető igazgatója elmondta, céljuk, hogy a résztvevők a tanév lezárulta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül. Gáncs Kristóf hozzátette, táboraikban biztonságos környezetet, napi étkezést, közösséget és játékos fejlesztési lehetőségeket biztosítanak. Emlékeztetett, segíteni ezúttal is többféle módon lehet, a nagyobb összegű felajánlásokat online fogadják, a 1353-as szám hívásával pedig alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Emellett a gyűjtéshez idén is csatlakozott egy áruházlánc, ahol 300 forintos adománykuponok megvásárlásával lehet adakozni.
Ha eljön egy gyerek mondjuk egy bentlakásos táborba, akkor sok esetben a fürdőruhától kezdve az összes játékig, valamikor még ruháig is, a napi ötszöri étkezés, az odautazás, a visszautazás, az ottani programok teljes költsége az a segélyszervezetet terhel, hiszen nem úgy érkeznek ezek a gyerekek, hogy a családjuk rengeteg zseppénzt bízott volna rájuk, vagy kifizette volna az extra programokat. Tehát emiatt nagyon fontosak akár a nagyobb összegű adományok, és nagyon fontos az, hogy sok adománykupon a Tesco-ban és sok 15-3-as hívás jusson célba a következő időszakban.
Idén is kiemelten ellenőrzi a nyári táborokat, azok programjait és helyszíneit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vizsgálatokat legkésőbb a tábor kezdete előtt 3 héttel végzik el, de a szakemberek a szezonban szúrópróbaszerűen is végeznek ellenőrzéseket, mondta a Krónikának a hatóság gyermek és ifjúság egészségügyi osztályvezetője. Csizmadi a Hajnalka közölte, évente átlagosan 4500 nyári tábort jelentenek be. Mindegyikre egységesen vonatkozik, hogy a gyermekfelügyeletet erkölcsi bizonyítványhoz, a szervezés pedig a tábor programjának részletes bemutatójához kötik. 300-nál több gyermeket táboroztató helyen folyamatos orvosi ügyeletet kell biztosítani. A létszámnak megfelelő illemhelyet és kézmosót, 15 gyermekenként egy zuhanyzót, még 50 résztvevőnként elkülönített betegágyat. Emellett szavatolni kell a játszótéri eszközök biztonságát, a homokozók fertőtlenítését, vagy a homok cseréjét is.
A népegészségügyi hatóság kiemelt figyelmet fordít ezen táboroknak az ellenőrzésére. Ezeknek a felét nagyjából ellenőrzés a nyár folyamán. Megnyugtató statisztikával tudok szolgálni, hogy bár kisebb hiányosságokat találnak a szakemberek, de hatósági intézkedést igénylő problémák a táborok kevesebb mint 5%-ában fordulnak elő.
Valóságos fegyverarzenált talált a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy török kamionban az M5-ös autópályán. A pénzügyőröket súlymérő állomáson ellenőrizték a járművet, amelyből először egy csomag marihuána került elő, számolt be a NAV bevetési igazgatóságának századosa. Juhászné Prantner Etelka hozzátette, a vezetőfülke tüzetesebb átvizsgálásakor az egyenruhások több pisztolyra is bukkantak.
Kiderült, hogy az ülése alatt 12 darab maroklőfegyvert rejtettek el, illetve hozzájuk tartozó tárakat. Ekkor a pénzügyőrök a férfit, a fegyvereket, illetve a kábítószergyanús anyagot átadták a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársainak további intézkedésre.
64 éves korában elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari díjas színművész kultikus színházi alakításai mellett rendezőként, szinkronszínészként, dramaturgként és a filmvásznon is maradandót alkotott. 2009-ben alapítója volt a Nézőművészeti Kft. Társulatnak és alkotóműhelynek. Sokak számára a Jancsó Miklós filmek ikonikus Kapa-Pepe párosaként vált népszerűvé Mucsi Zoltán oldalán. De láthattuk többek között a Kontroll, az Argó, a Magyar Vándor és a Valami Amerika című alkotásokban is. Ivanov Rizs Barbara összeállítása.
Hangulatos az egész, egy kicsit behozza ezt a Cambridge-Oxford College hangulatot.
Különleges humorával mesélt egykori iskolájáról, a Budapesti Műszaki Egyetemről egy életrajzi riportban Scherer Péter. Végül a mérnöki pálya helyett a színpad lett az élete. Az 1980-as években 10 éven át dolgozott az Arvis Ura Színházi Társulatnál, később a Bárka Színház alapító tagjai közé tartozott, majd a Kréta Kör Társulatának művésze lett. 2009-től a Nézőművészeti Kft. Tagjaként folytatta munkáját. Pályája során a humor mindig meghatározó volt, de mély, drámai szerepekben is láthattuk. Leginkább az emberi történetek, a különös figurák és a valóság apró rezdülései érdekelték.
Egy színházi előadás akkor tud igazán jó lenni, ha ünnep. Tehát ha az neked is ünnep, te reggel már úgy kezd fel, hogy tudod, hogy este ezt fogod játszani.
A színház mellett szinkronszínészként is dolgozott, és a filmvásznon is láthattuk. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel Jancsó Miklós filmjeiben is maradandót alkottak. Munkásságát 2007-ben Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjével, 2009-ben Jászai Mari díjjal, idén pedig Páger Antal színész díjjal is elismerték. Scherer Péter 64 évet élt.
Időjárás jelentés.
Holnap túlnyomóan napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű. Budapesten 21 órakor 17 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. A hírszerkesztő Gál Andrá nevében is köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
Műsorajánlat. Nagyok.
A győri örökmozgó lányka már 3 évesen néptáncolt. A mozgás szeretete a középiskola elvégzése után egészen a fővárosig repítette, ahol először a Budapest Tánc Együttesben táncolt, majd szabadúszóként számos helyen tanított, alkotott. Vendégem Kocsis Enikő, harangozó gyuladíjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész címmel tüntettek ki. Várja önöket a beszélgetőtárs, Babucs Kriszta.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor szerdán este 19:30 után a Kossuth Rádióban.